Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Ahogy arról a műsorunk elején már beszámoltunk, az uniós tagállamok közül Magyarország áll a legjobban a schengeni feltételek teljesítésével. A határellenőrzés nélküli zónába valószínűleg 2008. októberében léphetünk be. A részletekről Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdeztük.
Ahhoz, hogy valaki Schengen tag lehessen, mert ugye tudjuk, a Schengen tagság az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincsen határellenőrzés, vagy csak szúrópróbaszerűen van, vagy rendkívüli helyzetben van, de egyébként a határok személyek számára ugyanúgy átjárhatóak, mintha nem is lennének. Ez alatt értve azt, hogy nincs külön útlevélvizsgálat, mint ahogy most már vámvizsgálat sincsen, nem kell vinni külön ellenőrzésre úti okmányt, persze olyan az igazolványt, ami egyébként is kell a hétköznapi életbe, akár csak személyt, az nem állt, ha van az embernél, de ezt nem fogják elkérni. Azt szokták mondani, és ezt személyesen is tapasztalom, amikor időnként hazamegyek Magyarországra, hogy egy Schengen tagbeli ország polgára úgy megy egy másik országba, mint ahogy ma Miskolcról Kaposvárra, attól kezdve ez egy komplett belföld. Na de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, persze egy sor feltételnek teljesülnie kell. De alapvetően háromféle feltétel van. Az egyik egy technikai, mert az egész Schengen rendszer úgy működik, hogy minden külső határellenőrzési poszt, értve ez alatt most majd a jövőben a magyar-horvát, meg magyar-ukrán határvonalakat például, az kapcsolódik egy Strasbourgban lévő központi számítógépes nyilvántartó rendszerre, a Schengen információs rendszerre. Így lehet például elérni azt, hogyha valaki rákerül Magyarországon egy fekete listára, és nem léphetne be Magyarországra, azaz Schengen országba, az összes Schengen tagállamba, ez ugyanúgy kiderüljön akkor is, hogyha másik irányból akarna érkezni, Lisszabon felől, vagy a német határ felől, vagy bárhonnan máshonnan. A második feltétel az az, hogy maguknak a tagországoknak is készen kell állniuk arra, hogy ennek a rendszernek a tagjai legyenek. Most itt az új tagországokról beszélnek, akik még nem Schengen tagok. Például a repülőtereken létre kell hozni Schengen országok számára is egy terminált, meg nem Schengen országok számára is egy terminált. A harmadik feltétel pedig, hogy mindennek azért jogi hátteret is kell adni, mert nem úgy van, hogy egyik napra a másikra egyszer csak átjárjuk a határokat. Mint mondtam, a technika biceg, nem biztos, hogy időre elkészül, 2007-re kéne elkészülni. Az egyéni ország felkészülést pedig minden jelölt esetében külön-külön vizsgálják. Előzetes felmérése történt most meg a Schengen jelölt országukba, és ez a jelentés jutott el hozzánk, ennek a tartalma jutott el hozzánk tudomásunk szerint. Ez a jelentés, ami igazából csak jövő héten lesz publikus, azt fogja mondani, hogy a magyarországi felkészülés a legbiztatóbb, arra utal, hogy Magyarország mindenképpen képes lesz Schengen tag lenni. Ez ugye, mint említettem, repülőtereken jelent munkát, meg minden olyan külső határvonalon, ahol nem EU országgal határos Magyarország.
Lehet-e azt tudni, hogy a többi újonnan csatlakozó tagállam mely feltételeket tudja nehezebben teljesíteni, mint Magyarország?
Ki ezt, ki azt? Igazából nincsen tendencia, mert vannak hol itt, hol ott problémák. Mondjuk értelemszerűen a legnagyobb munkája Lengyelországnak van. Magyarország is nagyon hosszú külső határvonalra rendelkezik, de Lengyelország aztán igazán hosszúval, és tetejében ott nem is lesz változás, mert nem valószínű, hogy egyhamar Fehéroroszország például az Európai Unió tagja legyen. Tehát ott tényleg nagyon sok mindent úgy kell lezárni, úgy kell nagyon hatásos ellenőrzési rendszer alá vonni, hogy aztán az kellő bizalmat ébresszen abban a nyugat-német polgárba, meg abban a francia polgárba, aki azzal az érzéssel fekszik le minden nap, hogy bizony német határőr már nincs többé, és német határ nincsen már, hanem egy lengyel határőr védi őt például kelet felől.
Van olyan tagállam, amely nem feltétlenül siettetni a csatlakozást?
Teljesen egyhangú a hivatalos álláspont az összes tagjelölt ország esetében, hogy szeretnének mielőtt tagok lenni. Nem nagyon működik az, hogy a 8 szárazföldi új tagországból, mert hiszen Málta és Ciprus a sziget, tehát a 8 új kelet-európai országból külön vegyenek föl valakit, még ha nagyon is elkészült már, mert hiszen ők egymással is határosak. Tehát csak blokkban lehet őket felvenni, vagy akkor külön Schengen határt kellene kiépíteni, amíg elmaradásban lehet. Például Szlovákia nagyon rosszul áll. Ha Magyarország mindenáron Schengen tag szeretne lenni, akkor azt addig, míg Szlovákia nincsen kész, csak úgy tehetné meg, hogy létrehoz egy külön Schengen határt Magyarország és Szlovákia között, addig mi Szlovákiával készül, ami nyilvánvalóan istentelen pénzkidobást jelentene. Egy időben fölröppentek hírek arról éppen az énget említett okok miatt, hogy mintha a lengyelek egy kicsit nem bánnák, ha volna még egy kis idejük, hogy dolgozzanak a házi feladaton, de az összes közelmúltban született politikai szintű állásfoglalás egy száfolt, amely ők is kiálltak a közös ügy mellett.
Mindezek fényében mikor csatlakozhat Magyarország, illetve a többi újonnan az Unióhoz csatlakozó tagállam a Schengeni övezethez? Korábban, ha jól tudom, 2007-et, tehát a jövő évet jelölték meg a Schengeni övezet bővítéseként, de ez most 2008. októberen. Miért volt például a csúszás?
Két alapvető oka van. Az egyik az bevallott. Az Európai Bizottság tett közé arról nyilatkozatot, hogy az a nagyon bonyolult és szertágazó technikai felkészítési munka, ami ahhoz kell, hogy létrehozzák ennek a Schengen információs rendszernek a második generációját, ami képes a jelenlegi 17 ország vagy 15 ország helyett 25 ország adatait földolgozni, és tetejében az új generációs rendszer sokkal több adatot is akar majd kezelni a jelenlegihez képest. Tehát, hogy ez elkészüljön, ez iszonyatos szoftver és hardware fejlesztéseket feltételez. Ahhoz annyi hátramaradt feladat van még, hogy valószínűleg ki fognak futni az időből, és nem lesznek készen addigra, hogy jövőre el lehessen kezdeni a próbaüzemet, és aztán jövő év októberében ténylegesen üzembe lehessen állítani ezt a masinériát. Emögött sokan tudatos, bár be nem vallott politikai szándékú, lassítási szándékot is feltételeztek egyfajta ki nem mondott. Hát a szabotás az túl erős szó, inkább a kivárásra játszást mondanak. Én ismerem annyira a bizottsági finanszírozású, szervezésű nagy projekteket, hogy azt mondanám, hogy ez így ebben a formában nem igaz. Ez tényleg egy hatalmas munka. Becsúszik, hogy valamelyik alvállalkozónál nem megy a munka, hogy valamelyik elcsúszott. Tetejébe itt megszemezés tenderkiírásokon alapul. Volt, hogy valakik megrétoztak tendert, újra kellett tárgyalni, ez megint időkiesés volt. Szóval hihető az, hogy a technika miatt van egy kis csúszás.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották.
Brüsszeli hét, az Inforádió és a Brux Info Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Egy múlt heti európai bírósági döntés értelmében csak a személyesen magáncélra vásárolt jövedéki termékek mentesülnek a jövedéki adó megfizetése alól, akkor, hogyha ezeket a termékeket egy másik uniós országba visszük át. Ha tehát egy uniós állampolgár az interneten bort rendel Franciaországból, és azt egy barátjával hozatja haza, komoly pénzeket kell fizetnie az adóhatóságnak. Szlankó Bálintot, a Brux Info szakértőjét hallják.
Az alaphelyzet az, hogy az Európai Unió az egy egységes vámterület, az egységes piac. Tehát, veszel valamit valamelyik országban, akár személyesen, akár az interneten rendeld meg, akkor azok után termékeket után neked nem kell külön adót fizetned, vagy külön vámot fizetned a saját országodban, mert ez egy egységes piac. Most az úgynevezett jövedéki áruk, tehát az alkohol és a cigaretta, vagy más dohány termékek jellemzően, azok kivételek ez volt. Azért, mert az egyes országokban a termékek kivetett jövedéki adónak a mértéke nagyon különbözik.
De van minden tagállamban jövedéki adó elvileg?
Különböző mértékben. Vannak olyan országok, ahol nincsen például a boron jövedéki adó, például Magyarországon nincsen a borra kivetett jövedéki adó. De alapvetően minden országban különböző, és rendkívül nagyok az eltérések, például a cigarettára kivetett adó, vagy a sörre kivetett adó között. És éppen ezért ez a kivétel, tehát nem lehet megcsinálni azt, hogy te beülsz a kocsitban, vagy egy teherautóra, és veszel Franciaországban 300 hektoliter bort, és hazajössz. Értelek, teheted, de azután ki kell fizetni a Magyarországon a megfelelő jövedéki adót. Na most ebben a bírósági esetben az történt, hogy egy holland állampolgár 70 barátjának a nevében, akik egy borbarátok köre nevű társulatot alapítottak, rendelt egy csomó alkoholt, bort Franciaországban az interneten. És valaki elhozta neki, akkor annak kifizette az árát, majd pedig elosztotta a portékát az ismerősei között. Most a mennyiség az minden esetben kisebb volt, mint az a mennyiség, ami alatt még ilyen jövedéki adózás, extra jövedéki adózás nélkül lehet bort venni. Mert ugye személyes használatra ez előbb is szabály, mint az előbb elmondta, nem vonatkozik. Tehát megtettem azt, hogy elmegyek egy másik országba, veszek magamnak valamennyi alkoholt, akkor azért nem adót fizetni. És ő ennek a határnak alatta volt, amikor megrendelt ezeket a dolgot. És akkor ennek ellenére mégis ki akarta vele fizettetni a holland adóhatóság a jövedéki adót, amire aztán ő bírósági védelmet kért, és a bíróság, az Európai Bíróság végül úgy döntött, amikor oda került végül az ügy, hogy csak akkor mentesülhetsz a jövedéki adónak a saját országodban történő befizetése alól, tehát hogyha személyes használatra veszel alkoholt, vagy bármilyen más jövedéki terméket, hogy ezt tényleg személyesen teszed. Tehát nem teheted meg azt, hogy fölmész az internetre, és az előírt mennyiség alatt vásárolsz magadnak, mert akkor az oda vezet, hogy majd oda vezetne, hogy mindenki folytja a másik országban lássan az interneten keresztül, és akkor a sarkon tönkre mennének az éjjel-nappalik.
Na de ezt hogyan kell bizonyítani, hogy ez másnak lesz, vagy magának lesz? Tehát, hogyha most az ember azt mondta volna, hogy ő ezt a nem tudom hány liter bort magának veszi, akkor nem kellett volna fizetnie?
De nem ez a kérdés, hogy magának veszi, vagy másnak veszi, hanem az a kérdés, hogy hogyan veszi. Tehát a bíróság azt mondta ki, hogy ezt személyesen kell megtenni. Tehát csak akkor vonatkozik rá a személyes vásárlás kivétele, akkor mentesít az adófizetésről a személyes használat rendszerre, hogyha személyesen teszed. Tehát, hogyha te effektíve beülsz a kocsiből, és Hollandiából áthajtasz Belgiumba, és bemész Antwerpenben a boltba, és akkor föltankolsz a trucokba, és aztán hazavezetsz Rotterdamba. Ez így oké. Tehát az interneten ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ez alapvetően az internetes vásárlást sújtja.
Kik járnak jól, és kik járnak rosszul ezzel a bírósági ítélettel? Ezt így meg lehet-e már határozni?
Hát nyilván azokban az országban járnak jól egyrészt az adóhatóságok, ugye másrészt pedig a kiskereskedők, ahol az emberek ilyen hajlamosak arra, hogy másik országból vásárolják az alkoholt interneten. Tehát így ezek jellemzően az északi országok egyébként, mert ott kisebb az alkoholtermelés. Tehát például a holland és a brit adóhatóság már lelkesen üdvözöl az ítéletet, mert ők pont emiatt az internetes alkoholvásárlás gyakorlata miatt több millió eurós bevételtől, jövedéki adó bevételtől estek el. Míg a déli országok, azok az országok, ahol ugye még nagy a bortermelés, és ezért ők sok bort adtak el interneten más tagállamoknak a polgárainak, azok meg nyilván elesnek most egy nagy biznisztől.
Szlankó Bálintot, a Brux Info elemzőjét hallották. Ennyi volt már a brüsszeli hét, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik Önöktől Nagy Tamás.